Tisztelt Hölgyeim, Uraim! Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a havas napon és a láthatólag, mondjuk így, hogy családias hangulatú plenáris ülésen az eltés kollégáknak mondják meg, majd ha találkoznak velük a kocsmában, hogy ki fogom őket kérdezni az előadás tartalmából. Én elég sokat gondolkoztam, hogy miről is beszéljek önöknek, nektek ebből az alkalomból, mégpedig azért, mert sok minden változott az utóbbi egy évben, és úgy gondoltam, hogy azt a típusú, hol tartunk már, ami arról szól, hogy az NIF program konkrét helyzete, ennek egyes elemei hol is tartanak most, azt most bizonyos szempontból fölösleges elmondanom. Egyrészt azért, mert a kollégák, az egyes szakterületek felelősei ezekről a szekciókban részletes előadásokat fognak tartani a nemzetközi kapcsolatok helyzetéről Bálint Lajos előadásától kezdve egészen a szuperszámítás technikáig, illetve a sulinetes projektekig. És van egy olyan örvendetes aspektusa is annak, hogy úgy gondolom, hogy kevesebb szót érdemel most az, hogy éppen a program maga hogyan is áll. Az elmúlt években, főleg mondjuk 3-4-5 évvel ezelőtt meglehetősen hektikus időszakot éltünk át, még adott esetben a program megszűnése is napirendre került, permanensek voltak a költségvetési problémák, rendkívül dinamikusan változott az a politikai helyzet, amiben a program és a saját jövőnk és szakmai jövőnk is ilyen szempontból elhelyezkedett. Én úgy gondolom, hogy ez többé-kevésbé nyugvó pontra jutott. A program az él, vannak természetesen nehézségek, de él és működik. Van finanszírozása, professzionálisan működik a végrehajtására létrehozott intézet. Azt hiszem, hogy a viharos idők után célszerű egy kicsit más irányba is nézni. Már csak azért is célszerű, mert amellett, hogy voltak nehézségeink, amellett túljutottunk egy nagyon komoly fejlődési szakaszon, a korábbi években állandóan fölemlegetett és fölhozott részben hálózatfejlesztésre, részben egyéb infrastruktúra fejlesztésekre irányuló és tartalmi fejlesztésekre is irányuló projekteknek egyrészt a végére értünk, új projekteket készítünk elő, másrészt pedig ezeknek a fejlesztéseknek most már az alkalmazásánál tartunk. Én úgy gondolom, hogy az eredményeket már láttuk, az eredményeket ismerjük és elismerjük. Nézzük meg, hogy abból a szempontból, hogy miket lehet csinálni ezekkel, illetve hogy miket kellene csinálni a mi munkakörnyezetünkben és technológiai környezetünkben az elkövetkezendő években, ebből a szempontból hol tartunk ma. Én ezt az előadást, ezt egyértelműen a hálózat technológia, illetve a mostani trendek egy speciális aspektusára szeretném kihegyezni, illetve gondoltam, hogy kihegyezem. Ez a felhő technológia, mégpedig azért, mert meggyőződésem, hogy ez a valami, aminek egyébként a mérnöki definíciója még várat magára, de nevezzük felhőnek azt, ami földrajzilag elosztott, nem feltétlenül tartozik a saját közvetlen hatáskörünk alá, és egymással kommunikáló és együttműködő komponensekből áll. Ez a technológia az elkövetkezendő évek technológiai aspektusát is, és a saját közgyűjteményi, kutatási vagy felsőoktatási munkakörnyezetünk életét is alapvetően meg fogja határozni. A Gartner azt mondja erről 2012. decemberében, és általában elég jól követi az informatikai trendeket, hogy cloud computing has a significant potential impact on every aspect of IT, and how users access applications, information and business services. Ez azt jelenti, hogy minden egyes általunk érdekesnek tartott technológiai aspektus, az valamilyen módon összefog a felhőkkel. Én azt szeretném most megvizsgálni veletek közösen, hogy a mi környezetünkben hogyan lehet ezt az egészet értelmezni. Ezért, mint látszik egyébként, szakítottam az elmúlt korok hősével a PowerPoint-tal, és két hét izzasztó munkával Prezi-ben raktam össze a prezentációt. Ez a Cloud-ban van, bíztam is benne, hogy működni fog, ez egy jó technológiai demonstráció lett volna, hogyha nem működik, de meg kell, hogy mondjam, hogy valóban ez egy apróság persze, de valóban egy kicsit más gondolkodásmódra kényszeríti az embert, mint a jó öreg PPT. És úgy gondolom, hogy bár én is erősen őszülök, de azért még egy-két ilyen váltás belefér. Nézzük meg, hogy mik azok a sarokkövek, amiket ebben a kontextusban érdemes megvizsgálni. De az első és legfontosabb, az mindannyiunk számára a networkshop klasszikus tematikája szempontjából is, azok mindenképpen a hálózatok. a hálózatoknak kitüntetett szerepe van ebben a környezetben is, mert van egy olyan érdekes feature, hogyha megnézzük, hogy a Nielsen postulátum az az, hogy a hálózatok évente kapacitásban, sávszélességben 50%-kal nőnek, ez továbbra is érvényes. Ja, ez rendben van, ezt így megmérthetjük, meg kimondhatjuk, de gondolkozunk ezzel, hogy miért nőnek ilyen rettenetesen nagyon a hálózatok, ennek véletőleg valamilyen oka van a hálózatok, hogy maguktól csak nem szoktak virágozni. Hát ezek az okok, ezek úgy nagyjából a következők. Olyan kihívásokat merít föl a piac, helyesebben a felhasználói környezet, ami kifejezetten indukálja azt, hogy a hálózat technológia az nőjön, fejlődjön, és nőjön és fejlődjön. Mik ezek a kihívások? Itt több csoportot írtam föl. Ugye vannak azok a közkedvelt alkalmazások, amik abszolút hálózatfüggőek. Ilyenek, hogyha a mostani digitális benszülött korosztály kedvenc platformjára gondolunk, mint mondjuk például a Facebook, hogy ez egy rendkívül hálózatintenzív történet most már. Meg kell, hogy mondjam egyébként, hogy én ott jöttem rá, ahol az én saját gyerekeim, akik már nem digitális bevándorlók, hanem digitális benszülöttek, hogyan élnek és léteznek. Számukra az iskolai kapcsolattartás és a fizika példák megoldásának cseréjére az elsődleges platform az ez. Magyarul ezt nem söpörhetjük csak így a szőnyeg alá, hogy ez egy ilyen múló divat. Én úgy gondolom, hogy valószínűleg a Facebook egyszer el fog múlni, és lesz helyette más, de ezek a fajta közösségi kapcsolattartásra való szájtok, ezek létezni fognak, és egyre nagyobb fontosságra tesznek szert. Ott vannak az olyan klódtípusú vállalati alkalmazások, mint mondjuk az Office 365. Ott vannak az olyan erőforrás szolgáltatást nyújtó public cloudok, mint az Azure. Ott vannak azok a meglepő hálózatforgalmat generáló magánklódok, abszolút personál klódok, mint mondjuk az itt is látható Prezi, vagy a Macintosh fanoknak az iCloud, de ott van például a rendkívül erőteljesen feltörekvő Netflix, meg ezt nem írtam föl, de hát ezért egymás között elmondhatjuk, Magyarország büszkesége a Live Jasmine, ami ugye az internetes forgalmat generáló szájtok rangsorában a 60. körüli helyen áll, ez megint csak irgalmatlan nagy nyomás gyakorol a hálózatokra. Ott van a szívünkhöz és szakmailag közelebb álló különböző tudományos alkalmazások indukálta igény. Az olyan elosztott nagyméretű adatbázisoktól kezdve, mint például a PanStars, az olyan kutatási projekteken keresztül, mint most a Magyarországra került LHC, illetve CENTIR 0, és az olyan jövőbeni projektek által támasztott hálózati igények, mint például a Obama által a nem túl régen bejelentett ilyen Human Brain projekt, ami igazából a neuroinformatika több milliárd dolláros támogatását, és ebben a neuroinformatikai kutatások több milliárd dolláros támogatásával járó ilyen világszéles projekt lesz, és véletőleg irgalmatlan nagy információ és kommunikációs igényeket fog támasztani, az most indul be. Ott van, ami egyébként egy nagyon érdekes kezdeményezés, amikor a világ informatikai piacának egy jelentős részét képező játékokat kitoljuk felhőszolgáltatásokba, ilyen az Nvidia Gaming Cloudja, ami egy meglehetősen furcsa dolog, nincsen már drága játékkonzolom, van valami jó típusú megjelenítőm, meg egy széles sávú kapcsolatom, és online játszom. És ott van egy olyan történet, ami úgy gondolom, hogy a felsőoktatás vonatkozásában szintén releváns, ez a távoktatás, illetve az olyan jellegű kezdeményezések, amik az Egyesült Királyságban például a Open University formájában jelennek meg. Ez azt jelenti, hogy a hálózatok technológiai színvonala, mérete, kapacitása iránt rendkívül nagy felhasználói nyomás mutatkozik be, amire a hálózatok és a hálózat technológiával foglalkozó cégek és szervezetek megpróbálnak megfelelni. Egyik oldalon meglehetősen gyorsan nő a korszerű felhordóknak a minősége, tehát a last mile-nak a sávszélessége, irgalmatlanul terjednek ugye a x-edik generációs mobil hálózatok és a nagy sávszélességű mobil, és ami a gerinc hálózatokat illeti, és ami minket ilyen szempontból technikailag is érdekel, és büszkék lehetünk rá, hogy az optikai infrastruktúra, a multiplexeléses technológiák, valamint a hibrid hálózatok elterjedésével, helyesebben implementálásával tudjuk kialakítani azt a gerinchálózati infrastruktúrát, ami mindezen alkalmazások működtetését és adat kommunikációját lehetővé teszi. Ezért én azt mondom, illetve azt merjük mondani, hogy Magyarországon, speciálisan egyébként az NIF közösség tekintetében, A hálózat stratégiai elemeit tekintve úgy középtávon is rendben vagyunk. Az elmúlt fejlesztések, illetve ezeknek a fejlesztéseknek az utóélete egy olyan környezetet alakított ki, ami már egy stabil alap, rá tudunk állni, el tudunk kezdeni gondolkozni a további dolgokon. Nézzük meg, hogy hogy állunk a felhőkkel. Mondtam, hogy a felhő definíciója kicsit ködös még, felhős. A felhő nem pusztán egy technológiai fogalom, a felhő az Isten igazából egy paradigma. Meghatározza nem csak a technológiai környezet kiépítésének mikéntjét, hanem az együttműködés, a tervezés, az alkalmazás, fejlesztés technológiáit és stratégiáit is. Ezért egy kicsit másfajta gondolkodásmódot igényel tőlünk, mint amit eddig követtünk. Főleg azok, mint ahogy én is, akik azért zömmel még a stand-alone gép korban nőttünk föl, illetve tanultunk. Az, hogy a felhő technológia az hasít és egyre inkább terjed, az teljesen biztos, ezt minden ezzel foglalkozó és nem marketing szempontból nézelődő szakmai szervezet mérései is egyértelműen állítják. Ennek van egy olyan következménye, hogy az eddig általunk megszokott IT szolgáltatási modell az teljes mértékben átalakulóban van, meg kell majd nézni, hogy miként. És azt is tudjuk, hogy azért ez egy elég homályos terület, ez egy nagyon gyorsan működő, nagyon sok összefüggéssel rendelkező és széleskörű technológiai váltás, ráadásul erőteljesen áthatja pillanatilag a marketing, úgyhogy nagyon sok fals információ is terjeng róla. Szedjünk össze 5 olyan alapvető trendet, ami talán egy picit rendet csinál a fejekben. Az egyik az a döntési környezet megváltozása. Akkor, amikor az ember ebben a világban kezd el tervezni, elsőbben ebben a világban kezd el informatikai szolgáltatásokkal foglalkozni a döntéshozók számára, ezek optimalitását meghatározni vagy ajánlani, akkor más jellegű módon kell ezt megtennie, mint eleddig. Erre a biznisz világban azt szokták mondani, hogy a CEO-k egyre inkább CEO-vá kezdenek válni. Hát ez egy szép álom mondjuk az egyetemi környezetben, hogy egy informatikai igazgató felsőszintű döntéshozóval avanzsálhasson. Én a magam részéről nem is ambicionálnám ezt. De az biztos, hogy, hogy sokkal kevésbé technológiai, sokkal inkább az üzleti vagy a szakmai folyamatok támogatására vonatkozó döntés előkészítés az, ami most már szükségessé válik. Ugyanis a felhő, illetve a felhő típusú technológiák alkalmazásával erősen megváltozik például a költségstruktúra. Egy beruházás intenzív költségstruktúra helyett abban az esetben, hogyha alkalmazók vagyunk, egy ilyen dologi költség jellegű költségstruktúra alakul ki. Mondok egy konkrét példát, ELTE tavaly 60%-kal csökkentették a költségvetésünket, az informatikai költségvetésünket. Ezt tavaly, miután saját szervereket, saját storage-ot és ilyesmiket üzemeltetünk, ezt meg lehetett lépni, mert összehúztuk a nadrágszíjat. Abban az esetben, hogyha egy ilyen struktúrában dolgozunk, akkor ezt már nem lehet meglépni. Más kérdés, hogy egy hosszú távon jól tervezhető és aránylag standard költségszintet lehet bemutatni a döntéshozóknak. Megváltozik a szakmai fókusz, új kockázatok jelennek meg. Ez azt jelenti, hogy akkor, hogyha az ember ezt jól akarja csinálni, akkor rendkívül tudatos, többdimenziós, a szakmai vagy üzleti elvárásokra sokkal jobban odafigyelő, és nem kifejezetten technológia, hanem egy komplex döntéselőkészítésre van szükség. Megváltozott a technológia. A cloud világban a háttértechnológia az borzalmasan bonyolult. Ez azt jelenti, annak ellenére, hogy számunkra adott esetben, vagy a végfelhasználók számára ez egy egyszerű történetnek tűnik, ami emögött fizikailag van, ez egy rendkívüli módon komplex valami. Ez azt jelenti, hogy magas szintű speciális szaktudás kell az egyes komponensek működtetéséhez. Nem biztos, hogy ezt lokálisan biztosítani tudjuk, helyesebben nem biztos, hogy ezt lokálisan adni tudjuk ahhoz, hogy ez az egész dolog működjön. Ráadásul a lokális és a távoli megoldások párhuzamos használata az ebben a környezetben triviális. Egyre inkább rászorulunk távoli erőforrások igénybevételére is. Az igazán optimális valami az minden szervezet életében valamiféle hibrid cloud. Ez azt jelenti, hogy akkor, amikor a technológiai környezetet kialakítjuk, akkor egy komplex, az alkalmazásokra koncentráló és az alkalmazások szintjén integrált, és nagyon szigorú standardek mentén fejlesztett környezetre van szükség. Azért van szükség a szigorú standardekre, mert hogyha nincsenek ilyenek, akkor az interoperabilitást nem lehet megfelelő módon biztosítani. A harmadik alapvető trend az az általunk biztosított informatikai szolgáltatásokra gyakorolt hatása a felhő technológiáknak. egy felhőben, egy publikus felhőben borzasztó nagy, de egymással összefüggő szolgáltatás halmaz jön létre, vagy hozható létre. Ebben bárki lehet fogyasztó, egyes szervezeti egységek, más szervezetek, egyéni felhasználók, sőt, mi az IT is fogyasztóként lépünk föl, mert az, hogy nekünk van például egy private cloudunk, az nem jelenti azt, hogy nem veszünk igénybe public cloud szolgáltatásokat, például tárhely szolgáltatásokat valaki mástól. És ebben az esetben a szolgáltatások interoperabilitásának biztosítása, illetve a szolgáltatások szervezése, a kínálat összehangolása az egy külön szerep, ezt hívják úgy, hogy Cloud Service Brokerage, ez egy ilyen emerging dolog most napjainkban, nem nagyon foglalkozik vele a magyarországi szolgáltatások között, vagy szolgáltatás között senki, erről majd beszélni akarok, hogy hol lenne itt lehetőség, és ebből a szempontból a saját IT szolgáltató szerepünk is megváltozik, egészen más elemeket kell a szolgáltatásba belevinni. Erre megint csak azt tudjuk mondani, hogyha a munkánk az nem szolgáltatásorientált alapon szervezett, hogyha nincs például egy olyan technológia, vagy egy olyan standard, mint a SOA Governance, akkor nem fogjuk tudni implementálni a technológia által kínált lehetőségeket, mert nem fognak beilleszkedni a mintázatba. A negyedik az a konkrét technológiai tervezés. Máshogy kell terveznünk, mások a tervezési alapelvek, máshogy kell létrehozni a szolgáltatásokat. Ez azért nagyon fontos, mert a migrációs projektek során nem feltétlenül tudjuk így, ahogy van, átemelni a szolgáltatást a megújult környezetbe, és a később kialakítandó szolgáltatások esetében is a környezet adottságait maximálisan figyelembe vevő, kooperatív, azaz más szolgáltatásokra is odafigyelő tervezésre van szükség, ami ugye magas prioritással, a tervezés pillanatában magas prioritással kezeli az interoperabilitás kérdését, nem fogunk tudni beilleszteni mozaikokat a mintázatba, hogyha ez nem igaz. Mi van ebből itthon? Hát a helyzet az, hogy nem túl sok. A környezet, amiben élünk és dolgozunk, az ki fogja kényszeríteni ezt a váltást, és ebben lassan kényszerítgeti kifelé, de ilyen-olyan később részletezendő okokból erre még nem mindenki reagált. Én úgy gondolom, hogy az jár jól, aki gyorsan reagál, aki lemarad, az kihal. Ebben a dologban közös erővel is a későbbiekben lépni kéne. Ugyanis én úgy látom, hogy a felsőoktatási, a kutatási és a közgyűjteményi környezetben vagy világban ebből az aspektusból lennie kellene egy paradigmaváltásnak. Nem látom még teljesen biztosnak, hogy ez a paradigmaváltás be fog következni. Összefoglalva azt lehet mondani, hogy 2013-ra kialakult egy új technológiai, működési, kooperációs és szolgáltatási környezet, és ennek a megfelelő adaptációját a szakma, az IT szolgáltatások és az intézmények jövőjét egyaránt meg fogja határozni. Ez azt jelenti, hogy ha ezzel nem tudunk megfelelően élni, akkor úgy el fogunk valamilyen módon kopni mi magunk is, akár mint egyetemi, akár mint kutatóintézeti, akár mint országos szolgáltatók. A harmadik nagy sarokköve ennek az egész történetnek az a mobilitás kérdésköre. 6,7 milliárd mobil előfizetés van világszerte, és 11,5 millió Magyarországon. Ez látható, hogy mindenkinek van mobiltelefonja. Ebbe az az érdekes, hogy a fiatal korosztályban 100%-os a mobil penetráció. Ezeknek a 80%-a egyébként általában véve az újonnan vásárolt készülékek 80%-a úgynevezett okostelefon, és a fiatal korosztályban az okostelefonok és a mobilnet használata terén 75%-os a penetráció. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindenki, akit a Hungarnet közösség leginkább kiszolgál, az a néhány százezer magyar felsőoktatásban résztvevő hallgató, ezen a platformon él és dolgozik. Erre bizonyos szempontból nem vagyunk fölkészülve. Hát vannak lokális kezdeményezések, vannak nagyon komoly módszertani előrelépések is sok helyen Magyarországon, de azt nem tudjuk kimondani, hogy ebben a közösségben általában véve a mobil technológia és a mobil platformok adaptációja az olyan szintű lenne, mint amit ez a közösség igényel. A negyedik, ami egy érdekes történet, az a biztonság. Az IT biztonsági kérdések az ilyen környezetben igencsak fölértékelődnek újfent. A fenyegetettség is globálissá válik. A felhőben nagy mennyiségű adatot tárolunk, ezek érzékeny adatokká válnak. Hát ugyan nem a felhő miatt, de ha valaki olvasott az utóbbi időben indexet, akkor látható, hogy például az ELTE-n milyen érdekes érzékeny adatok kerültek napvilágra. Megerősödött a világban az informatikai hadviselés iránti igény. Ez mindenhol szerepel, foglalkozik vele az USA épp úgy, mint a szakadár iszlám csoportok egyaránt, és erre írtam azt, hogy a csehovi puska az az a puska, hogyha valami az első felvonásban ott lóg a szögön, akkor ez a színdarab során el fog sülni. Én úgy gondolom, hogy voltak már aggasztó trendek ebben a világban azzal kapcsolatban, hogy bizonyos alkalmazások azok komoly kárt tudnak okozni, és nem biztos, hogy ezen alkalmazások nem tudnak elszabadulni. Gondolok itt például a Stuxnetre. A közösségi szolgáltatások, meg a mobil szolgáltatások, azok egy egészen új biztonsági kihívást jelentenek az informatikai szolgáltatások számára, és ráadásul a felhasználói szokások olyan szinten is megváltoztak, hogy a bring your own device, tehát ez a hordoz magaddal a munkakörnyezeted, ez most már megőríti például a biztonság technikusokat, mert eddig, ha megvédtem a vállalati PC-t, és nem engedtem bedugni a pendrive-ot, akkor rendben voltam, de ez az egész dolog, ez most már megint csak a múlté. Plusz, van két olyan ebbe a négy csoportban nem tartozó dolog, amit szintén érdemes megnézni, hogy mik történnek. Teljes mértékben kezd átalakulni az IT üzleti piac. A folyamatos piaci koncentráció egészen elképesztő vállalatokkal az furcsa méretű konglomerátumokat tesz lehetővé. Gondoljunk bele, hogy az Apple az 5 különböző eszköz gyárthatja, jól számolom, vagy 8-at, és a kapitalizációja az durvább, mint mondjuk Magyarország teljes nemzeti jövedelme. Ha megnézzük a 2008-as és a 2013-as rangsorokat, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag teljesen ki vannak cserélődve. Olyan vállalatok, amik évtizedeken keresztül voltak ott az iparág élén, azok most valahol a futottak még kategóriában evickélnek. Ez azért nagyon érdekes, mert igazság szerint azok, akik kiesnek az új dimenziókból, azok nem nagyon érzékelik, hogy ebből kiesnek. A mondjuk mainframe-et a 60-as, 70-es években kizárólag az IBM adott el. Sokkal kevesebb mainframe-et adott el a 70-es években, mint most. Tehát az A-Series az egy jól futó dolog, a nagyvállalatok vásárolják. Na de senki se figyel már oda az IBM mainframe-es piacra, teljesen másról szól a történet. Ugyanez van mondjuk az Enterprise Storage-ok történetével is. Ez azt jelenti, hogy az üzleti világban is a számunkra kínált eszközök és szolgáltatások piaca is teljes mértékben megváltozott. Virtualizáció, mobilitás, együttműködő piaci szegmensek, tehát ilyen szinergikusan működő piaci szegmensek, és az ICT megoldások újrahasznosítása, reciklálása tekintetében is. A másik ilyen kis kitérő, az konkrétan az oktatást érinti. Az oktatási piac az teljes mértékben alakul át. Most éppen egy ilyen hullámvölgyben csücsül, mert az első megoldás, az első próbálkozások arra próbáltak megoldást találni, hogy hogyan lehet kiszélesíteni azt a jó minőségű egyetemi képzést, amit amúgy nem távoktatási formában adunk. Hát ez egy oltári bukás lett, ez világos, mert hogyha 40 ezer ember jár egy Stanford kurzusra, akkor az a Stanford kurzus nem olyan lesz, mint amik 5-en járnak rá, de ettől függetlenül az biztos, hogy most már vannak olyan kurzusok, amikre 40 ezeren járnak. Az Egyesült Királyságokban az Open University önmagában 240 ezer hallgató van, és ami most divatosan fut az iTunes University, azon valami 13 ezer kurzust lehet pillanatilag elérni, amit online fizetősen vagy nem fizetősen le lehet hallgatni. Állatunk mi a fejünkre, erre van igény. Ha igény van rá, akkor erre szolgáltatásokat kell biztosítani. Ez egy globális és tömegesedő távoktatási piac. Ráadásul Magyarországon úgy gondolom, hogy komoly felelősségünk van abban a tekintetben, hogy ebből a környezetből ne menjen aztán most már végképp mindenki Angliába, meg Amerikába, meg Németországba tanulni távoktatással vagy távoktatás nélkül. Ezért úgy gondolom, hogy ezeket a technológiai változásokat megfelelő szakmai, mármint hogy oktatási szakmai, és megfelelő IT szakmai megoldásokkal támogatnunk kell. Erre nagyon erőteljesen oda kell figyelnünk. Ugyanígy egyébként a tartalomszolgáltatók, tételesen a könyvtárak esetében is. Én tudom, hogy ezzel nagyon sokan foglalkoznak, hiszen ha megnézzük a mostani programot, ott is számos olyan előadás van, ami pontosan ezeket a tematikákat érinti. Más kérdés, hogy amikor az emberek egyes intézményekben foglalkoznak egy kérdéssel, a következő lépésben ennek az eredményét mennyire fogja adaptálni maga a piac, maga a szakma vagy maga az intézmény. Konklúziók. A hálózat az egy stratégiai kérdés, az biztos, anélkül nem működik a történet. Magyarán az, amit közösen birtoklunk, a Hungarnet közösség gerinces és hozzáférési hálózata, az egy stratégiai alap, ezt meg kell őrizni, ezt fejleszteni kell. Ezt úgy gondolom, hogy az NIF-ben dolgozók egyáltalán nem felejtik el, de azoknak sem szabad elfelejteni, akik ennek úgymond pusztán csak a haszonélvezői. Megváltoznak az infrastruktúra üzemeltetési és fejlesztési módszerei, de áthelyeződnek az ICT szolgáltatások súlypontjai is. Én úgy gondolom, hogy egy olyan közösségben, mint Magyarország, ami nagyon pici, ott szükség van egységes szolgáltatási kultúrára és módszerekre, ebben pillanatilag nem állunk túlzottan rózsásan. Több olyan rendszerünk van, intézményi rendszerünk, mondjuk tanulmányi rendszereket hoznám föl például, amiknek a technológiai alapja közösben nincs belőle túl sok, és az intézmények erőforrásainak egy jelentős részét kötik le, tegye föl a kezét, aki úgy érzi, hogy pontosan elegendő Neptune szervert üzemeltet. Egyetlen kezet sem látok. Ráadásul egy durva időszakos csúcsterhelések vannak. Ugye gondoljunk bele, hogy üzemeltetünk mindannyian egy olyan rendszerhalmazt, aminek mondjuk 250 ezer felhasználója van Magyarországon, ez nem kevés, és aminek nagyon durva időszakos csúcsterhelései vannak, és ennek az optimalizálására, illetve ennek a hatékonyát tételére közösen nem tettünk még eddig semmit. Én úgy gondolom, hogy ha elindulnánk egy közös felhőbe szervezés mentén, akkor azért mindannyian föllélegezhetnénk egy kicsit. Jelenleg a mi közösségünkből hiányzik a hatékony erőforrás megosztás képessége. Nagyon kevés olyan közös projekt van, ami közös áldozatvállaláson és közös előnyszerzésen alapszik. Az, hogy a NIFI nagy projektjeiből konkrétan tudtak vidéki intézmények is részesülni, az ilyen szempontból azért mondom, hogy nem egy pontos példa, mert itt a finanszírozás és maga a projektszervezet az a kiemelt projektségből adódóan egyoldalú volt. Én úgy gondolom, hogy ez egy gyengeségünk. Minden intézmény küzd a gazdasági és a demográfiai környezet változásának negatív hatásai, vagy 15 ezerrel kevesebben jelentkeztek a felsőoktatásba idén, mint tavaly. Én úgy gondolom, hogy itt erőteljesen változtatni kéne a fejünkben meglevő eddigi dolgokon. Egy NIF Cloud szolgáltatás úgy gondolom, hogy nyithatna mindenki számára új táblatokat. Eleve az NIF intézet és az NIF program helyzete és szakértelme, valamint az a bizalmi pozíció, amit ebben a közösségben betölt, jó esélyt ad, hogy egy ilyen Cloud Brokerage Service kialakítását azt valahol itt képzeljük el. Én úgy gondolom, hogy az NIF-nek eleve feladata, hogy a nagyobb hozzáadott értékű szolgáltatásokra koncentráljon, illetve vannak olyan feladatokat, amit helyzetéből, illetve a többi intézmény helyzetéből adódóan más nem is tud elvégezni. Én úgy gondolom, hogy itt az idő, hogy ezen intenzíven kezdjünk el dolgozni. Dolgozunk is, csak ezt artikulálni is szeretném. Elsősorban a felsőoktatásban meghatározó lesz a mobil platformok jelentősége. Én úgy gondolom, hogy erre célszerű lenne valamilyen koordinált módon figyelmet fordítani. Megmondom, hogy miért gondolom ezt. Mindig azt mondják, hogy igen, de azért nem lehet közös fejlesztéseket csinálni, az egyetemek versenytársak. Biztos, hogy az egyetemek versenytársak, ezzel én egyetértek. Na de hol? Ott versenytársak, hogy ingerlőbb legyen egy meghirdetett képzés, vagy ott versenytársak, hogy legyen egy közös digitális jegyzetkiadási platform. Én úgy gondolom, hogy az utóbbiba kevésbé tudnánk versenytársak lenni. Azt, hogy milyen minőségű jegyzetet jelentetünk meg ezen a platformon, az már egy másik kérdés, az logikusan minden egyetem saját biznisze. De az, hogy ne forgácsoljuk szét az erőinket, és ne csináljunk hihetetlen mennyiségű támó pénzből 52 darab tökéletesen szertágazó és inkompatibilis projektet, annak szerintem nincs semmi értelme. És úgy gondolom, hogy ebben a környezetben, mint ahogy már mondtam, a biztonsági, a kiberbiztonsági ügyek szerepe is az felértékelődik. Én azt gondolom, hogy vissza kéne hozni egy kicsit azt a fajta certes működést, ami korábban volt, mert még nem történtek nagy bajok, de nem vagyok abban biztos, hogy ezek a nagy bajok még sokat váratnak magukra. Igen. Azt többen tudják rólam, hogy én vitorlázom. Van egy klasszikus mondás, ami úgy szól, hogy a pesszimista panaszkodik a széljárás miatt, az optimista arra vár, hogy megváltozzon, a realista az pedig adjust the sails, megfelelően vitorlázik. Én úgy gondolom, hogy akkor hajóra kezdjük el közösen. Köszönöm szépen a figyelmet.